az van, amelyik föl van írva, az. Annak köszöntjük minden kedves hallgatóját műsorunk tartalmából. Új Péter idegállapotba jön. Tudom, hogy nem minden hallgatónk érdeklődik a kelet-ázsiai konyha iránt, de nem érdekel engem, hogy őket nem érdekli. Én is elmentem a Taste of Cantonba, és nekem is van néhány észrevételem a Taste of Cantonról. Továbbá a kínai néni, aki soha nem megy budapesti kínai étterembe, mert szerintem mindegyik szutykos, megtekintette a Hongkong éttermet, egy másik tanítványa vitte el. Nem akarom elszpoilerezni, de Új Péter idegállapotba jön. Tartsanak ma is velünk! Na, Márton, mi van a vallásokkal? Melyik vallással van bajod?
Nekem egyik vallással sincs bajom, csak meglepett a héten, hogy van olyan egyház, amely nem tanulva a katolicizmus hibáiból, és az alatt a súlyos hibákat és a PR hibákat is értem, képes volt magára húzni ezt, hát nem azt akarom mondani, a pedofiliát, hiszen nem az történt, hogy a héten református, magasrangú egyházi vezetők pedofillá váltak, hanem nem vetették ki közösségükből a pedofilia védelmezőjét, és ez teljesen meglepett, hogy valaki tehát a világon mindenhol ebben piacvezető katolikusokat is, nem tudom, hogy elvette tőlük ezt a témát, hogy kommunikációsan fogalmazzak.
De Mózes annak idején mitől borult ki legjobban? Mindig? Kicsit otthagyta a zsidókat magukat, hát mire visszaért,
bálványimádástól.
Nem egyszerűen a bálványimádás, az aranyborjú. Tehát, hogy azonnal az aranyborjú. Hát
de most ez hogyan ide az aranyborjú?
Hát, hogy Balogh püspök, ugye, hozta az állami pénzeket, a kampuszépítés, mit tudom én, és tehát, hogy tulajdonképpen az éles látást az aranyborjú homályosította el. Hiszen eléd áll egy kurva fényes aranyborjú, akkor neked is a klasszikus hittételek egy kicsit árnyékba kerülnek.
De várj, hogyha már ennyire az ószövet... Ha ennyire az ószövetségi problémák szintjére megyünk el, akkor ugye egy másik dolog volt, amit Mózes nem szívlelt, az pedig a többisten hit, ugye? És hát ugye a Balogh püspök számtalan problémája ugye abból fakad, hogy hát ő tulajdonképpen két istennek dolgozik az ő szemszögéből, ugye van a úgynevezett Isten, meg van az Orbán
Ez
Viktor.
Nagyon érdekes, látod, hogy amikor az ismert kormánypárti publicista ugye pontosan Balogh püspöknek a szereplése kapcsán azt írta, hogy hát azért miután ugye Balogh püspök közölte, eldicsekedett, hogy 85% ugye a maradása mellett szavazott, akkor ugye az ismert kormánypárti publicista azt írta, hogy hát vajon hogy szavazott a jó Isten? És hát természetesen én a jó Isten szerintem egyértelmű, hogy mit kell érteni.
Hogy valójában föl is hívhatná.
Hogy a jó Isten már előtte szavazott, tessék észrevenni. Tehát, hogy és egyébként ez a baromi érdekes ebbe az egész tuszba. Tehát aranyborjú ide, aranyborjút nagyon gyorsan el fogják venni, hogyha az van, mert én nekem úgy tűnik, de lehet, hogy nem lesz igaz, mert ebbe az ügyben most csak spekulálgatunk, és az látszik, hogy nagyon-nagyon mélyre és nagyon-nagyon messzire vezetnek a szálak. Tehát a mostani, tehát én tényleg azt gondoltam erről az ügyről, amikor kipattant, hogy egy perc alatt le fogják szigetelni és partvonalon túlra ütni, de itt valószínűleg sokkal mélyebb és sokkal nagyobb erők mozognak valójában, mint azt elsőre gondoltuk. Tehát, hogy lesz ebben még néhány csavar, de nekem ebben a helyzetben éppen úgy tűnik, hogy Balogh püspök valami olyasmit húzott meg, amit egyáltalán nem vártam volna. Tehát amikor Orbán Viktor egyértelmű jelzést ad abba az ilyenben, hogy nagyon gyorsan szeretné ezt az ügyet lezárni és tovább menni, akkor a Balogh beleáll egy olyan helyzetbe, amikor tovább görgeti az ügyet. Nagyon határozottan tovább görgeti magáról, még direkt fölpiszkál.
Pedig onnan egy szóval irányba mehet tovább
ez
az ügy.
Ez egy brutális hiba, amiért sokkal kevesebbért szokták megkapni a selyem zsinort, hogyha ezt a remek metaforát itt tovább, a török időkből megörökölt metaforát, ami most már tényleg nem tudom hány, szerintem már a DHL-nél külön selyem zsinort osztály van, hogy csak a selyem zsinort kézbesítéssel foglalkoznak.
A Temunál szóval azt hozza föl első helyen, nem? sejem zsinort.
Igen. És szóval, hogy most, hogy ennél kisebb hibáért is azért, hát minimum partvonalon túlra raknak, és nem finoman. Hát érdekes, hogy mi lesz. Miközben ugye Balogh püspök tényleg az Ormán legszemélyesebb, legszorosabb szövetségesei közé számított. Lehet, hogy volt egy távolodás, tehát hogy már a miniszteri leváltásában is ez valamilyen módon benne volt, de erre senki nem figyelt fel eddig. Nem tudom, hogy mi történt, tehát ez most spekulálunk.
Most egy disclaimert kell mondanom, mert és pedig azt, hogy nem tudom ki, mikor hallgatja ezt az adást, de mi, amikor ezt fölmondjuk, akkor csütörtök délután 4:45 van. Ezt azért szeretném elmondani, mert többen kifogásolták egyébként joggal a borizu@444.hu e-mail címünkön segítségével is.
Nagyon nagyot megy az e-mail cím.
Hogy hatalmasat megy. Hogy a múlt heti adásunkban miért nem volt szó erről, az ügyről gyakorlatilag. És többek közt azért nem volt szó erről az ügyről, mert attól is én legalábbis fáztam attól, hogy múlt egy csütörtökön elkezdjünk erről beszélni, amikor még nem volt lemondva Novák Katalin
hát nem
és Varga Judit.
Hát nem is tartottam.
És ugye ezt a műsort vasárnap hallgatják meg azok, akik előfizetőink, és akik szerencsére az utóbbi héten elképesztő számban gyarapodtak, és kedden hallgathatják meg azok, akik nem előfizetőink, ezért amiről most beszélünk, az outdated lesz már vasárnap jó eséllyel, amikor lement egy tömegtüntetés, és lement az Orbán Viktor szombati beszéde, ami mind a kettő...
Amire a Reuters nem engedték.
De az biztos, hogy viszont, ami most a legfrissebb dolog, amit láttam, miatt bejöttem a stúdióba, és ezzel akarok kapcsolódni ahhoz, amit a Péter mond, hogy valami Százak Tanácsa nevű, mit tudom én, milyen idős, konzervatív bácsikákból és talán nénikékből is
akik
álló...
Akik nem fértek be a professzorok Batthyányi körébe, akik az első rostán kiestek.
Igen, professzorok Batthyányi köre, de a vis.com-ról rendelve, ahogy ezt mondani szoktuk. Ez most kiadott egy sajtóközleményt, hogy ők igenis kiállnak Novák Katalin mellett, és ezért. Tehát, hogy a generál teljesen...
Ők még a csütörtöki műsort hallgatták.
Tehát, hogy én nem tudjuk, mi van ez az egész ügy mögött, nem tudjuk, hová fog kifutni, de az egészen biztos, hogy nem lehet a Fidesznek, meg Rogán Antalnak, meg Orbán Viktornak érdeke az, hogy ez a dolog szerepeljen a hírekben, erről emberek beszéljenek, ez a lavina egyre nagyobb legyen. Ezt, ahogy te is mondtad, ezt nyilvánvalóan le akarták talán minél hamarabb zárni. A Novák és a Varga azonnali kirúgása az nyilvánvalóan erre utalt.
Hát meg Márton, mert ugye visszautalva erre a diszklémeredre, hogy én csütört, és egyszer, mint egy vallomást is hozzátél, bár erre az előbb már utaltam, hogy én csütörtökön, amikor megjelent ez a cikkünk, én abszolút mértékben elképzelhetetlennek tartottam, hogy ebből akár komoly botrány lesz. Ennél sokkal meredekebb dolgokat simán elvitt az Orbán kormány, simán elvitt.
Itt mondj, azért lementek. Mondj három meredekebbet, dolgot.
Mit? Mondjuk az ország kétharmadának nettó ellopása.
Nem, nagyon én ezen gondolkoztam, börtön. Tehát a börtönviszonyok, hogy börtönökben ki jár a legszarabbul, a legalján a pedofilok. Tehát ehhez nem kell nagyon hosszan kutatni, mindenki tudja, hú, basszus, lecsukják pedofilia miatt, halott ember egy héten belül, mert az egyik rész, hogy a börtönhierarchia alján, ami azért viszonylag szociometriailag bizonyos szinten leképezi a kinti társadalmat, csak sokkal érthetőbben. Szóval ez az egyik rész, hogy az aljára kerülsz, másfelől, hogy nagyon sok, hát ilyen söpredék státuszú ember, a kultúrfölényt azt úgy tudja lejelezni, hogy aktívan ugye abuzálja a pedofilt, hiszen attól lesz ő rendesebb ember. Tehát nem véletlenül a pedofilokra volt felhúzva ez a, nem tudom hány éve megy ez a kampány, és ez a sok megatonna trágya, amit ők összehordtak évek alatt, és az most mind az Orbán Viktor nyakába szakad. De hogy szerintem azért, de nagyon egyértelműen ezért a pedofiliára volt kihegyezve, nem gyermekvédelmi okokból, mondanom sem kell.
Az kétségtelen igaz, amit mondasz, csak semmi köze nincs ahhoz, amit én elkezdtem mondani.
Na mikor volt ilyen ebben a műsorban, hogy logikai kapcsolat?
Zárójel bezárva, mondjad!
És hogy Bolgár urat idézem, kedves hallgatóink, kérjük most ne telefonáljanak, hajnali 4 óra van, ez nem egy élő adás, ez az ismétlés!
Ja, szóval hogy...
Elnézést, hogy a szabadba vágtam, elnézést, hogy megszabad...
Szóval nem, ott tartottunk, hogy nem gondoltad, és hogy a magyar népen...
Nem, tehát, hogy én azon próbálok csak itt elgondolkodni, hogy mi okozza azt, hogy itt, hogy ebből egy ekkora válság lett, és másra nagyon nehéz gondolni, mint hogy valójában van valahol mélyen belül egy törésvonal, és vannak olyan szereplők a rendszerben, akiknek érdeke ezt a dolgot feszíteni, és vannak olyan konfliktusok, amiket mi nem látunk, és amik, hát remélem, hogy majd szépen lassan kikapargatjuk, hogy ezt az ügyet is kikapargatták a Kaufmannék, de ennek a Magyar Péternek a szereplése is csak így magyarázható meg racionálisan. Szóval nagyon sok olyan elem van, ami abban az irányban mutat, hogy itt azért van valami sokkal mélyebb, és az is látszik, hogy a válság is sokkal mélyebb annál, mint amit vártunk, mint ami látszott ebből a sztoriból. Mondom, ennél sokkal nagyobb balhékat simán elvitt
de
az Orbán.
De ezek nem
nagyon
balhék.
Nehéz rangsorolni ezeket de. A balhékat szerintem. Tehát én is azt gondolom, hogy ami az ország kétharmadának kirablása, vagy hogy fogalmaztál, az egy legalábbis ehhez mérhető súlyú dolog.
De nézd meg, most de volt itt a lélegeztetőgépek. Az, hogy kiderült, hogy például beszereztek 700 milliárd forintért, vagy mennyiért
nem
gázt
nekem,
a legdrágábban.
Nem nekem
tök fölösleges. Ezek mind azért vannak, mert egyszemélyi döntések vannak a rendszer. Orbán kitalálja, akkor azt kell csinálni. És ezen bazd meg éves szinten, nem tudom én, ilyen 1000 milliárdokat
jó, de folyamatosan az ország. Dolgok, mint hogy a gázár hogy alakul
szerintem
ki.
Szerintem is, és még egy dolog, ami fontos, hogy tehát, hogy ez a kormány propaganda gépezet, aminek most a jól vagy nem jól működéséről sokat beszélünk, ez legalább a migráns válság, meg ez az egész köré szőtt sztori óta arra fűzi a izéjét, hogy jönnek az idegenek, és megbasszák a gyerekeiteket. Tehát erről szól a sztori azóta.
Azért az asszonyaitokat is először.
Akkor is az voltak, az asszonyaitokat és gyerekeiket, jönnek az idegenek, és
aztán
megbasszák
titeket,
őket.
Ha ők elfogytak.
És ez egy nagyon-nagyon primer érzés, nem véletlenül játszanak rá. Ez ment, hogy a muszlimok Kölnbe, aztán, hogy átoperálják a gyerekeiteket az óvodában, és ez, szóval, hogy ezzel ez szembe találkozott, még hogyha, amit ez a K elkövetett, ugye ő nem egy konkrét pedofil, ő egy pedofil bűncselekményeket elkövető ember ügyének az elkenésében volt bűnsegéd, igen. És de még
egy
így is
ez, pedofil, hogy ez egy olyan mondjuk.
Al pedofil, igen. Vicepedofil. Szóval, hogy és azért ez valamit szerintem ez benne van, hogy ezért ez ilyen konfliktust okozott az emberekben. Hogy az én nagyapámról is szó essen. Nekem ő hithű kommunista volt a második világháború után a elképzelhető történelmi okokból, de mondta, hogy azért, amikor a egyik héten a Tito a haverunk volt, a másik héten meg a Láncos Kutya a rádióban, akkor így érezte már, aki egy nem hülye emberként, hogy ez itt valami nem áll össze. És ez kicsit, hogyha azt mondják neked 8 éven, most már Jézusom 9 éve megy majdnem, hogy jönnek is a gyerekeidet, és aztán...
De most nem állítják az ellenkezőjét.
Azt
kezd
el ömleni a izéből, hogy nem, ők csinálják ezt a gyerekekkel, akkor az szerintem ott nagyon megbicsa, és ettől még engem is, én is azt gondolom, hogy a lélegeztetőgép az. Én ezzel magyarázom, de lehet, hogy nincs igazam.
Persze, hát az, hogy ugye a pedofilia az nem véletlenül ezeknek a általában szélső jobb oldalról, de van rá például, hogy bal oldalról. A populisták részéről mindig egy nagyon kedvelt, ilyen morális pánik keltő topik. Egyszerűen azért, mert a gyerekeit mindenki félti, ezek könnyű a hisztériába kergetni.
És aztán ezt a
hisztériát, ezt meg lehet szépen ráterelni dolgokra, ahogy nálunk is ráterelték, érted, a szikra mozgalomtól kezdve az LMBTQ szervezetekre.
És ahogy most megint ráfogják.
Mindenki, és most megint az egész persze, liberálisokra, persze, ugye persze. Egy időben az összes liberális is pedofil volt, meg a konvendittől.
Szerintem még Csurka kezdte ezt a szakállas bácsizást.
Igen,
vagy nehogy egy szakállas bácsizást. Szerintem 90-es évek elején igazából.
Szóval, hogy ez valóban, és most ez a fagyi visszanyalt, hogy
ez jó volt, Péter. Stílszerű.
Bár azt hiszem a címe meg a pedofil fagyi visszanyalt.
Péter, ez kurzivájuk, és akkor látszik, hogy te csak viccből mondtad, és valójában te ilyennel nem élnél.
A fagyalt visszanyalt a cukros bácsinak?
Azért messze vagyok még Arató kollégától.
Nincs meg.
Nincs meg a klubrádiós. Klubrádiós kurvázás.
Igen, igen. Zseniális volt, tényleg. Erre szükség volt.
Hát a kurvázásra jut eszembe. Van egy átvezető, hogy...
Na.
Bonyolult volt az úszodában. Stökiek podcastját hallgatta a hétvégén. Éppen mentem meg egy hosszú út
a
vidék.
A Tycho Brahe-osat?
Mit?
A Tycho Brahe-t?
Nem, még az egyen előttébb a Tajszeleket. Ami Tajszelek...
Ja, Tajszelek, a rendőrkapitány,
muszáj, igen. Muszáj ide be zárójeleznem. Akkor nem fogom elmesélni Stökiek teljes podcastját, mert...
Két és fél nem lenne rossz, hogy
nem lenne rossz,
kicsit hosszabban, hát mint az övék.
Igen, mert egyébként nagyon érdekes volt. De Tajszelek volt Budapest első rendőrfőkapitánya, ugye a kiegyezés utáni időkben, és egyébként a budapesti szervezet bűnözés szervező. És, tehát,
és a Habsburg udvar besúgója.
Több mint egy évszázaddal megelőzte korát. Egy nagyon érdekes figura volt ilyen szemben. És ebben az adásban nagyon hosszan röhögcséltek azon, egyébként tényleg nagyon vicces részleten, hogy ugye a Budapest első ilyen, hát ilyen félkupleráj, félmulató szórakozó hely, ahol mesztelen nők táncoltak, az ugye a valamikor, az is az 1870-es években nyílt meg, ez ott a Víg Színház helyén volt, ami akkor még teljesen kívül esett a valódi városon, tehát ez ugye elég rossz hírű környék volt, és ott az volt a fő szenzáció, és ezen röhögcsiltek hosszan a műsorvezetők, hogy a hússínű bugyiban táncoltak a lányok. És tényleg hát rettenetesen pornográfú hangzik ez a hússínű bugyi, sokkal rosszabb, mint a veszterű táncoltak. De mi van ma az uszodában, baszd meg? Úszok, érted, van 2500 méternél, tartok egy pihenőt, most 500-akat úszok, kinézek, és egy ember, egy ilyen 50-es, mint én, hússínű fürdő.
Na, jó, de pénisz mintás hát volt elől, hátul meg farpofa mintás húszínű bugyi volt rajta.
Hát mi volt itt a terv, bazd meg? Nem egy ilyen rózsaszín, tudod, ilyen majdnem bőrszínű. Hát tényleg, de tudod, ráadásul úszolsz a üvegben, amikor egy homályosan látsz, és ugye a húszínű bugyinél is kirögtem ma magam Tajszelek nélkül. De egyébként nagyon érdekes volt ez a Tajszelek dolog, mert nekem se nincs meg így a fejembe a századfordulós Budapest. Én mindig még, ugye lásd John Lukács Budapest 1900 című könyve, meg hát az egész magyar irodalom, meg minden, hogy ez ilyen aranykorként van lefestve. Ugye, hogy micsoda idő. Miközben ugye a korabeli sajtóból az derül ki, hogy tényleg a bűn a fertő. De hát az nagyon kemény, hogy a 700 ezeres fővárosban 30 ezer prostituált volt. És gyakorlatilag minden tizedik ember nemi beteg volt. Tehát mondjuk Adi Endreszi Filisze, az egyáltalán nem volt egy eset, hanem szabályos járványszerű.
Nem sógtak össze a háta mögött, hiszen nekik is volt.
Igen, 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 igen. Hát azt az első világháborúban meg már jött a penicillin, ugye? Azt hiszem, hogy akkor kezdték el azt keményebben használni. Tehát Adi Endrének már nem sokat kellett.
Nem tudom, mert most a játszótéren beszédbe elegyedtem egy nénivel, aki elmesélte, hogy neki meghalt a bátya diftériában. És emlékszem, hogy az ilyen Móra Ferenc novellákban, hogy az volt a torokgyík, és mondom, az ő életében volt még, hogy ez nem egy ilyen 19. századi dolog.
Az 50-es években még volt, én úgy tudom, Magyarországon is viszonylag komoly járvány. Nem?
Én nem emlékszem.
De mire jutott a néni, vagy nem? Vagy csak ennyi volt a...
Nem, csak a lányommal voltam, a néni meg ott tornászott, mert most már minden fitness, minden játszótéren vannak majdnem ilyen fitness cuccok, és akkor valahogy beszédbe legyettünk, és már nem tudom, hogy jött ide. Néni lelkesen beszélgetett. Igen. Na... Márton, még Novák Katalinnál tartunk.
Nem, még
és Balogh Rasputin, ez a nagyon finom szexuális célzás azért megvolt?
Hogy?
Hát, hogy Balogh Zoltán Rasputin jellegű befolyása a Sándor Palotában?
Ez ki mondta?
Több helyen írták. Lehet, hogy még nálunk is
szerepelt. Kommentelők?
Nem. Újságírók, mint cikk.
Vékony a vonal, ami...
Ugye?
Főleg ugye most Magyar Péternél is ezt látjuk. Végül is egy kommentelővé vált nagyon, nagyon rövid időn. Nagyon rövid időből. Nem csak azt akartam mondani, hogy még azzal kapcsolatban, hogy mennyire nem érdekük nekik, hogy erről legyen szó. Az, hogy értem, hogy az Orbán mit csinál a szombati beszédével? Tehát azt nem csinálja meg, hogy
Évértékelő?
Hogy nem is utal rá, tehát hogy effektíve.
Vagy hogy hívják ezt a beszélt? Ez évértékelő,
évértékelőnek
ugye?
Hívják, tehát hogy teljesen figyelmen kívül hagyja és másról beszél. Az is
ezt meg én is ki... meg tudom oldani, figyelj, a támadások ellenére megyünk előre. Egyre durvábbak a támadások, de mi egyre durvábban megyünk, és bicskéig meghosszabbítjuk.
Na jó, de hogyha ő ezt a felszínen tartja ezt a témát, amit a hátuk közepére se kívánnak, akkor erről megy tovább, és a újabb emberek nyilvánulnak meg, újabb és újabb körök jönnek, újabb potenciális aknákra léphetnek rá, mint hogy az utóbbi egy hétben komplett aknamezőkre futottak rá.
Ez hogy felfűzték a kampányt arra, hogy bezzeg a baloldaliak, nem mond, hogy ők hogy lemondanak, és akkor egyszerre csak előkerült a balog, és nem mondott le, és így jöttek, és múlt héten még az UP csak megvetően horkantott egyet, amikor azt mondtam, hogy szerintem Orbán Viktornak mostában nagyon nem ad a gép, de hogyha most megismétlem ezt a mondatot, már talán nem horkant megvetően, hogy nagyon szaruljon ki a lépés. Mondjuk így, jó, Péter, és akkor, bár én nagyon szeretném, ha felkúródnál, mert több hallgató is írta, hogy ezért hallgatja a műsort, hogy te kúrodj fel.
Mint kéne fölbasznom magam?
Bármin, Péter, vetted azt a hallgatói levelet például? Ami a Borizi kukac? Milyen a kukac után az e-mail címünkben? Ami oda van írva, hogy... azt javasolja, hogy legyen már egy virtuális borizű SK, és írta is a konkrét appot, hogy mit kéne letölteni, és akkor mindenki oda föltölthetné az úszását, és lehetnének összehasonlító eredmények. Lehetne Új Péter ellen úszni, Soltész Rezső ellen, a kínai ellen, mindenféle nemezis ellen.
Igen, egyébként a Garminnak van valamilyen izé, amire én föltöltöm az adataimat, amit lehet így egymást követni benne. Volt valaki már bekövetett egyébként egy ismerős ezen. De hát ugye nem tudom, hogy ennek mennyi értelme van, engem ez soha nem motivál. Saját ideim azok motiválnak. De hát most ebben nem akartam belemenni, mert tényleg én most már budaörsi Phelpsként itt gyakorlatilag minden héten újabb és újabb rekordokat. Tehát abszolút csúcsformába sikerült hoznom magam a nagy decemberi visszaesés után. Úgyhogy nagyon elégedett vagyok most, és iszonyatosan fáradt is, mert múlt héten is 15 kilométeres hetem volt, most egy kicsit kevesebb lesz, mert volt egy félbevágott napom, de csak röviden tudtam úszni, mert vissza kell térnem egy találkozóra, de ez a hét is jó lesz, és akkor a jövő hét elején megint, mert az a megfigyelésem, hogy akkor mindig ugye rápihen az ember hétvégén, és akkor a hét elején hétfő-kedd az a csúcs teljesítmény, és utána már egy kicsit fárad az ember.
És most egy kis kulinária, hogy halálba untassuk a ázsiai konyha iránt nem érdeklődőket?
Két kulinária, mert a francia konyhával kapcsolatban is van egy. Én beküldtem egy linket, hogyha észrevette.
A film? Hát nem igen. Láttam, úgyhogy...
Igen. Én viszont megnéztem a filmet. Na,
és melynek bőven alkalmas... Juliet Binoche főszereplésével.
Igen. Várják, ki is lapozom pontosan az izét, mert nem csak a Binoche...
Olvasd fel az IMDb-t.
Ugye, nem olvasom fel az IMDb-t, mert hülyeség, ugye, izét. Ugye, mert az angol címe, igen, tehát hogy a magyar címe a
Dolgok íze?
Nem, a Szenvedély íze, és a Taste of Things az angol címe, és a francia címe pedig az, hogy Dodem Bofan szenvedélye, tehát passion, mindegy, nem tudok franciául. De nem tudnak franciául egyébként a filmnek a magyar szinkronjának a fordítói sem, mert egész elképesztő dolgok vannak benne mondva franciául. Tehát, hogy én mondom, nem tudok franciául, de azért még egy-két ilyen a kulináriában fontos kifejezés.
Például, a Molnár ugye, jó asszonynak fordítják?
Nem, de például a Pülinyi Montrachet, ami a világ egyik leghíresebb, hanem a leghíresebb fehérboros borvidéke, ugye Burgundiába, ez valami Pülinyi Monaséként van.
Ezek után én ezt nem vagyok hajlandó megnézni.
Na, mindegy, de az a lényeg, hát nem is vesztes sokat. Tehát ez egy francia film, és nem tudnám eszembe jutni most a Mikesnek, a Kubit főszerkesztőjének a heti hírlevele, ami egy nagyon érdekes fejtegetés volt a kritika haláláról. Most ez a film, ez a fontos kritikai szájtagon, tehát az, hogy az IMDb-n hány pont, az olyan hülyeség, mert az egy népszavazás, ott a világ legjobb filmje a Batman 2, vagy nem,
nem
tudom.
Nem. De. Nem, az egy... Vannak hülyeségek, amivel nem értek egyet, de plusz-minusz egy. Tehát azért alapvetően nem rossz ott a szavazás. Tehát ott
nagyon fos, kártékony, ostoba filmek vannak 8 pont fölött. Na.
Például? apokalipszis most.
Most mondtam egyet, bármelyik Batman, bazd meg, bármelyik Batman. Hát meg ilyen szuperhős filmek vannak 8 ponton, ne hülyeskedj már.
Melyik Batman
baromság,
láttad?
Baromság az egész.
Ez mond. És... Bedövököd egy kicsit. Hát az
de mondjuk a Rotten Tomatoes, ugye, ahol azért valamennyire ilyen, és ugye a Metacritic, amelyik ugye mindenféle kritikákat próbálja valami közös platformon leátlagon. Nem, hát egy kicsit reálisabb. És ott hát elképesztő, tényleg a 100%-hoz közeli eredményeket hozott ez a film. Hát, öcsém.
Szar?
Egy annyira hát nem, hát ezek nagyszerű színészek, tehát tényleg ott van a Juliette Binoche, akkor a Benoît Magimel, ezt nem tudtam, nem emlékeztem a nevére, de az is egy zseniális francia színész, így arcra biztos megvan neked, és nekem sem volt meg névről. De nagyon jók ezek a figurák. Ez a vietnami ember rendezte, An Hung Tran, aki nem tudom, hogy mond neked a név, valami, de ő is egy nagyon jó rendez.
Ismerősen nagyon szépen, cseng, hiszen nagyon minden vietnáminak ugyanaz a neve.
Nagyon szép képek, nagyon szépen meg.
De egy szakácsról szól, egy híres séfről, vagy mi?
Hát igen, de hát annyira, egyrészt kilóg a lólap, hogy ez egy francia, hogy ez egy ilyen franciaországi más film természetesen. Tehát, hogy kellett most valamit a nagy francia konyhának, a klasszikus Escoffier konyhának valami nagy filmes emlékművet állítani, és ez erről szól. És hát ebben viszont egészen butani. Egyébként a francia film erre hajlamos is, hogy például tudod, vannak ezek a, hát nem tudom, biztos van erre valami filmművészetben, vagy művészettörténetben valami szakkifejezés, hogy azok a párbeszédek, amikor látod ez a hajánál, tehát hogy így ember nem beszél, tehát amikor egy párbeszédben elmondják, a kor legfontosabb, tehát elmeséli például egy párbeszédben, hogy az Escoffier az most mit csinál, és annyira kilóg a lólap, hogy tehát
jó, az filmben muszáj.
Ilyeneket. Nem feltétlenül muszáj.
Jaj, de hideg van itt a jégkorszakban. Hú, mindjárt agyonbaszok egy mamutot. Igen. Annyira megéheztem.
Apám, mint tudod, szigorú ember volt, vagy hogy van az Eszterházi féle. Apánk, mint tudod, szigorú ember volt. Az Eszterházi féle paródia. De ugye a Tarantino is csinál ilyen paródiákat, tudod, amikor egy csomó filmje vannak ilyen párbeszédek, amikor valami tök indiferes témáról, mint a Madonna klipjéről, vagy izéről vannak ilyen teljesen... teljesen elmövetek szituációkba párbeszédek.
De ott nem ezt jelzi le kínos, ahogy hol van. Tehát ez pont,
hogy pont mondom, ez paródia. Tehát, hogy ez a Tarantinónál szerintem paródia egyetemű. Tehát, hogy tele van ilyen párbeszédekkel, és igazából nem fájdalmasan nem tud szólni úgy igazán semmiről. Ez a film, tehát, hogy nekem fájdalmasan üres, és ahhoz képest agyon dicsőt a kritika. És a másik dolog, meg amivel nagyon dobja magát szerintem az összehasonlítás, mert egy nagyon hasonló szituáció. Ez ugye a számunkra minden fronton kedves, szinte magyar filmként kezelt Sörgyári Capriccio. Ez nagyon, nagyon hasonló helyzet, ahogy csak férfi társaság, egy nő, és a kulináriához való viszony legalább ilyen fontos, tehát szinte erotikus viszony az ételekhez. Ez nagyon hasonló. És annyival jobb, meg annyi, jó, persze egy tök más műfaj, de hogy ott annyira tényleg szól valahogy valamiről.
Jó, de ott annyi... fel abban a sörfőzdében.
Jó, persze, de egyébként ennek is,
volt.
Ennek is egy novella az alapja, tehát egy viszonylag elismert novella az alapja. Na mindegy, szóval nem jó film igazából, nem jó film, és a csúcs bazd meg tényleg, tehát ide multiplex, mozi, mamut, bemegyük, nagy kulinár film, nagy terem, ide beül mellém egy csaj bazd meg a kibaszott nachosszal, a szájba kurt kibaszott nachosszal, ami olyan büdös, ez a kurva műanyag szag, érted, ami jön, és azzal zörög, hát tényleg, ilyenkor az ember megfogja, hogy soha többé nem megyek moziba, soha, tényleg, ez senkire, letöltöd otthon, megnézed. Az, hogy egy ilyen kajáról szóló filmben beüljön valaki melléd, a rohadt nachosszal, amit tényleg a világból kéne kitiltani.
Hozasson a Costesből egy nachoszt? Vagy pattogatott kukoricát? Majd igen, a gerendai odaállna, és pattogtassa, és akkor az jó neked? Van, Himalája, nehogy himalájai szóval valami
aki
Isten
verte. Aki azt a szart megeszi, az ne üljön be egy ilyen filmre, ahol háromnegyed órán keresztül, mert erről szó.
Hogy lehetsz akkor a lúzer, hogy moziba mész?
Háromnegyed órán keresztül főznek egy burgundi mártást, értette?
Ragaszkodsz hozzá azért. Mész moziba, hogy egy undort keltő betegségben szenvedő ember dörzsölje a tarkóját ahhoz a bőrszékhez, amihez aztán te nyomod utána a tarkódat? Tehát ezért mész a moziba most?
Igen,
komolyan.
Ezért. Pont erről beszélünk.
És most de... elmesélném, hogy Bede Márton mekkora lehetőséget hagyott ki. Előbb hadd mondjam el a lehetőséget, amit kihagytál.
Kaja?
Ne, egy nagyon jó riport lehetőséget hagytál Balin.
Mert?
Képzeld el, írt egy, aki egyszerre hallgatója a Borizű hangnak, és nézi az én sörtesztjeimet, és rám írt, hogy hát halmozott a hátrányos, rám írt, hogy hát Balin van, és hát tudja, milyen téves percepció, hogy a Bede hoz nekünk mindenfélét, hogy biztos hozott már, de azért megkérdezi, hogy ne hozzon a sört Baliról. Erre írtam neki, hogy nagyon félreismeri ő Bede Mártont ezek alapját. Hányszor volt mindenféle helyen, ezt a szaros félgyümölcsöt hozta összesen, nem mintha elvárnánk, de hozza nyugodtan a Bali söröket, és elhozta a három Bali sört, ami egyfelől érdekes, hogy nem tudom, láttad-e ott helyi indonéz söröket, hogy ahhoz
én,
képest, hogy...
Én vettem egy sapkát is, meg kurva jó nézett ki, amikor voltam 20 évvel az ölt Balin, valami bintang, vagy...
Bintang, az ausztrál buli turisták parodisztikus jelmeze, az a bintang sapka, és a bintang atléta trikot kellett volna venned, hogy igazi ausztrál tahó legyen.
Én egy klasszikus tahó trackerkepet vettem, terepszínű alapmintával ráadásul, kurva jó.
Én minden tájsörből vettem egy pólót.
De hát egyébként nekem ez az ausztrál jobbrock, tehát hogy tényleg ez a paraszt kultúra, ez a gyerekek, a Coffin zenekar új lemeze, hát én az ott tényleg sírva fakadok.
Mi ez a Coffin zenekar?
Coffin zenekar, hát szerintem a világ legjobb zenekara most ebben a pillanatban, a Children of Finland Fighting in Norway, ennek a rövidítése, egy ausztrál punk, egyszerre az AC/DC, a Motorhead és az oly zene dobos énekel, és olyan húzása van, mint semminek. Tehát ez az igazi ausztrál. Tehát mondom, egyszerre az AC/DC.
Tehát Airborne? Egy Airborne nyúlást képzeljünk el? És a motorok. Hörgőjénekkel?
Annál sokkal pankosabb, és sokkal mocskosabb.
Megnézem, na várjál. És akkor, hogy tovább gombolítsam, hogy érdekes az indonéz történelem tükrében, hogy hát ahol ilyen félkatonai halálbrigádok járták az országot, és ha ránézésre egy kicsit is kommunistának gondoltak, akkor azonnal belelőttek a belelövésre legalkalmasabb bármibe, hogy kurva nagy vörös csillagok vannak ezeken a sörökön, tehát a helyineken csillaga, az egy láthatatlan, az egy hangya, ehhez képest ezen fél disznó méretű vörös csillag van.
De azért az, hogy bintang, az azt jelenti, hogy csillag.
Hát, nagyon sok színű és ágszámú csillag van, ezen konkrét ötágú vörös csillag van, ugyanaz a csillag, mint Trotsky sapkáján, ott van, de nagyban, tehát ilyen féldoboznyi méretben, na és akkor megkaptam a három sört, beszélgetünk hallgatónkkal, mesélte Bali élményeit, hogy hát, hogy ő nem tudja, milyenek ezek a sörök, mert alapvetően boros, és hát járt is helyi borászatban.
Van borászat.
Azt is hittem, nagyon rossz.
Ezt elképesztően rossz lehet.
Igen.
Hát, várjál, hogy azt mondta, hogy vannak egész jó borok, és hogy lényeg, hogy van egy viszonylag híres borászat, Hatton Wines, magyar a borász. Gajdics Péter, azt hiszem Jászberényi származású.
A híres borvidék, igen.
Viszont
hűtőgépgyár van, úgyhogy amire szükség van Balin a borkészítéshez.
Szóval én azért egy riportot, egy szép ilyen képes riportot elolvastam volna a Bali borászatról.
Sok helyen vannak magyar borászok egyébként.
És azt mondta, hogy voltak jó boraik, és hogy ő is azért ment el Magyarországra, mert Magyarországon állítólag annyira belterjes már ez az egész borászkodás, hogy ez nagyon sokan elmennek.
Külföldre. Igen, mert van képzés, és vannak iskolák, és ellen.
És hogy például, de mondom, trópuson megél a szőlő, és azt mondta, hogy igen, sőt, hogy három szüret van, azok közül az egyik az kuka, mert én nem tudom, van valami benapozás, vagy mi az Isten nyila mondott valami szakkifejezést, hogy nem mindegy, hogy milyen szögben hány órát süt a nap, tehát hogy annak azt hiszem a cukortartalma nem lesz elég a bor, de hogy amúgy két szüretet tudnak produkálni.
A magyarok és a trópusi szőlőtermesztés...
Itt látható, mutatom a Facebook oldalát a borászatnak.
Tehát szóval, hogy a nem borászat ugyan, de szőlészet, hogy azért a trópusi szőlőtermesztés és a magyar mezőgazdasági vagy agrártudomány kapcsolódása az nem új dolog. Hát például Lakatos András, aki a balatonboglári állami gazdaságnak a szőlésze volt, és egy ilyen nagy tudó, ő például a brazíliai szőlőtermesztést ő honosította meg, hogy szobra van állítólag Brazíliában, én nem láttam soha. Nemrég halt meg egyébként 90-ben, én még találkoztam vele, voltam vele közös borkostolon, akkor már 90 körül volt a Bandi bácsi.
Elmesélte, hogy tanította meg kacsozni az aligátorokat?
Ezt nem mesélte egyébként a braziliai élményeiről, ott a borokról beszélgetünk.
Néha a flamingók lecsipegetik az egészet.
És az, hogy rendesen, hogy így évente kétszer, sőt volt, hogy háromszor volt szüret. Tehát, hogy a szőlő nagyon gyorsan érik. Hát ott ilyen csemege szőlők, azért nem borszőlőkkel kísérleteztek. Ugye azért is nehéz a trópuson borszőlőt termelni, mert a savak, ami nagyon fontos a bornál, az nagyon hamar kétel, nagyon hamar cukrosodik, óriási cukorfokkal érik a szőlő, és sav meg nem marad benne, ami a bornak a testét azért adná. És emiatt ilyen nagyon ilyen szőlőlésszerű nulla borok vannak általában. Hát kíváncsi vagyok, mert lehet, hogy egyébként a borászati technológia is nagyon sokat fejlődik, meg ugye a termesztési technológia is, és el tudom képzelni, hogy ezeken egy előbb-utóbb megoldják ezeken a területeken.
Állítólag hát valami kétágú beton, nem tudom, mire futtatják. Nem tudom, te ilyet láttál le. Vannak valamilyen ilyen öntött lószar struktúrák betonból, és mit tudom én.
Nyilván, hogy több árnyékot, a levelek több árnyékot csinálnak.
Mindegy, ha Mártonnak ez derogál, majd elmegyek én akkor Balira, leriportozom én a bali borászatot, bár ugye nem értek hozzá, igaz, hogy hát alkoholból élesztő segítsége. Ja, és hogy pezsgőt is csinálnak, és egy egész jó pezsgőjük van.
Az mondjuk meglepő, mert ahhoz meg kifejezetten a hűvös. Ugye az Franciaországban is a sámpány, ugye az egy hűvösebb. A mediterrán tájékokhoz képest az ugye egy északibb borvidék, és oda kell a magasabb. Hát a sámpány, tehát így találták ki a sámpányt, igen, hogy a nagyon rossz, nagyon savas borokat utóerjesztették palackba, és akkor...
Hát nem hagyják megérni a szőlőt, és akkor savanyú lesz.
Igen.
Például. Igen. Na, szóval elmentem a Taste of Canton.
Na.
Nem kell megérni, a hallgatóinknak ajánlom, ez igazából büfé étterem félúton, tehát nem egy puccos.
Igen.
Étterem is árban sem.
Puccos.
Nekem nem volt egyértelmű
ez
a nem
tudod, van a mindig baszogat engem a munkás, de ő a legnagyobb műproli a világon.
Azért, mindig mert azt mondom, hogy nem egy puccos, hanem félúton a büfé felé?
Nem. Csak úgy.
Szóval...
No, nem, csak úgy vagy az maga.
Igen.
Szóval... És fogadd el.
Elfogadom.
Nézd szembe.
Szóval nem volt senki, azt hiszem hétvégén szombaton vagy vasárnap voltam, délután viszonylag kevesen voltak, és leadtam a rendelést a csajnak, aki valószínűleg tudott magyarul, de
a
azt
tableten.
Hiszem, hogy én angolul adtam le a rendelést a tableten, és közben, amíg rendeltem egy vontonlevest, egy ilyen takonytekercset és egy disznó körmöt, és amíg várakoztam a rendelésemre, néztem, hogy ki van írva kínai írásjelekkel is. És néztem,
kurva jók azok a poszterek egyébként a falon, az nagyon hiteles, az nagyon
azt akarom, hogy gazdag légy.
Igen, gazdag légy, sok szerencsét.
De néztem, hogy ugye úgy hívják hivatalosan az éttermet, hogy Taste of Canton, tehát magyarul nincs is kiírva, és néztem, hogy kínai is ki van írva, és az első karaktert nem értettem, hogy Yue Zhewei, hogy valamilyen íz. És akkor néztem, mi az a jüe, és akkor beírtam a szótárba, és kiadta, hogy hát ez Canton egyik neve, mondom, mi a tököm. És utólag megkérdeztem a nénit, hogy mi az, hogy jüe, és ő is ezt mondta, de mondom, mi az, hogy Canton egyik neve, és azt mondta, hogy valójában ez rövidítve a Canton, de mondom, Canton az Guangdong, ez mondom, se Guang, se Dong. Keverem mindig a várost a tartománya, de egyik se. És akkor mondta, hogy hát ja, vannak ilyenek, és mondta, hogy hát meg például Peking, mint Beijing, rövidítés, azt hiszem fej, és akkor utána előtúrt nekem egy táblázatot, különböző kínai városok és tartományok rövidítése, és nagyon sokszor semmi köze egyiknek a másikhoz, gondolom ez csak a kínaiul tanulók szopatására van. És akkor...
És ráadásul kantoni, nem kantoniul volt kiírva? Hogy valami egész más nyelvjárásban.
Hát az írás az ugyanaz, tehát ugye a japán, a szingapúri, tehát a írásreform előtti utáni, tehát azok mind tudják egymást olvasni.
De úgy értem, hogy a szó, tehát maga az,
ez
az valami nyelvjárásban
volt,
nyelv,
tehát
van, tehát
az
nem
eredeti.
Az írás.
Nem, ez csak a hivatalos rövidítése Cantonnak. Na és akkor természetesen nem a leves jött ki először, hiszen miért jön neki? Ettől
hát
is hiteleset.
Hát Magyarországon van ez a hülyeség, hogy
hát
először.
Meg Európában ezzük, azért máshol is, meg Amerikában,
Európában,
meg Afrikában.
Hol van elől a leves? Milyen?
Hát mindenhol. Hát Németországban kérsz egy levest, kihozzák a levest.
Hát Németországban.
Nem fogják desszertnek neked kihozni a
harmadik levest. Harmadik fogás.
Ha kérsz előételt. De ha nem kérsz előételt, akkor a leves van először.
És mit csinált a kínai néni a Hongkong étteremben?
Na várja.
Ja, bocs, elhelyeztem, hogy a Cantonnal
végeztem. Nem végeztem, hogy volt egy elsőnek ez a... nem tudom, mi valami ristekercs kurva jó volt, ilyen takony állagú ristésztalap. Akkor ez a Dementor volt, igen.
Rice roll.
Elfogyasztottam ezt a Dementort, és utána jött együtt a disznóláb Kantori Mártással.
És... A hideg, igen, a hideg disznóláb.
Nem is emlékszem a hőfokára, mert minden nagyon fasza volt, és a végén fizettem, és mondta a csaj, hogy 10% kedvezmény. Mondom, miért? Azt hittem, Boris Juhang hallgató, tudod. És mondta, hogy hát a kínai új év. Mondom, hát de jó, és akkor mondom, vagánykodott, mondtam neki kínaiul, hogy hát akkor boldog új évet. És az első kínai, vagy nagyon ritkán van, hogy nem fagyott le.
Gongxi facsáj.
Azt mondta, nem, hogy van. Szín ilyen, na látod? Szín ilyen kuájla. De amit te mondtál, az is biztos nagyon jó.
De én ezzel találkoztam.
De és megdicsérte angolul a kiejtésemet.
De várjál, mert én ezzel Dél-Kelet-Ázsiában találkoztam, és lehet, hogy ez nem mandarinul van.
Lehet, hogy átkúrtak.
Hát ám, hogy tudod, a délre azért mentek ilyen fujianiak, meg hasonlók.
Igen, igen. Megdicsérte a kiejtésemet, és boldogan távoztam. Na de, és a néni
de
pedig...
De ő már egy fiatal valószínűleg.
A néni pedig, aki ugye arról közismert, hogy nem megy semmilyen. Próbáltam volna kiszedni belőle, hogy ajánljon budapesti kínai éttermeket, és mondta, hogy nem. Egyik, mind rossz, mert mind piszkos. Egyikbe se járt, de mind piszkos. Viszont egy másik tanítvány elvitte a Hongkong étterembe, ami a 13. kerület, ugye ez a Kati Béla fémjelezte testépítő Mekkával szemben. Nyilván többen építenek testet, mint ahányan a Hongkongba járnak. És azt mondta a néni, hogy nagyon rossz, nagyon rossz, nagyon rossz, hembuháó.
Én azt hittem a másik Hongkong-étterem, annyi Hongkong-étterem van.
Igen?
Nem?
Hát ez az, szerintem ez a legősibb, ez az egyik legelső rendes budapesti kínai étterem. Én nagyon szeretem
az nem
amúgy.
Hongkong a László kórház?
Ne, az Tájvan, ugyanaz a cég, de az Tájvannak hívják.
De meg volt még egy Hongkong a való Zugló felé is, nem?
Na mindegy, és azt mondta a néni, hogy nagyon sok a már nátriumglutamát, nagyon sok nátrium. Kért valami halat, meg kérte nem tudom mit, és nagyon, nagyon. Most nem tudom kinőni, mi a nátriumglutamát, de ha mondod, megértem. És mondta is, hogy MSG.
MSG.
És hát nem tetszett neki. De a kínai néni igény szintjét nem lehet megugrani.
Bocs, mondjad megint, hogy te hogy mondtad a boldog új évet?
Szín Nien Kuai La. Az a boldog új évet.
Na, én viszont kantoniul mondtam, én azt hittem, hogy
úgy kellett volna.
Mondtam én, hogy nem mondtál hülyeséget.
Éreztem, hogy nem hülyeség, csak egy másik nyelv. De képzeld, ha ezt mondtad volna, hát akkor 15% kedvezmény.
Basszus, kantoniul, igen. Hát, de hát kantoniul senki se tanul. Hiszen kantonban mindenki
hiszen
tud angolul.
Hiszen csak 40-50 millióan beszélik
igen,
a nyelvet.
Igen, tehát ez nem jó sehova.
Aztán is többen.
Úgyhogy. És a rendes mandarinú beszél az összes kantoni? Valószínűleg azért ez egy központosított
kötelező
állam rendesen.
Hát kötelező most már az oktatás, az putonghua-ul megy, ugye?
Putonghua, igen. Az a mandarin.
Hát ugyanaz, igen. Mint a most, hogy az indonéz cikk kapcsán belemerültem az Indonéziába, hogy ott is ugye egységesítettek ezzel, és az iskola az izéül van. Bahaszául, és nem...
Ugye ezt el lehet képzelni, hogy ezekben a szigetvilágokban hány nyelv lehetett meg, tehát hogy nem volt, ugye csak Pápua Új-Guineáról fölfedezték, hogy van 100-valahány nyelv, amiből nem is rokonok, de olyan, hogy 30-an nyelvcsalád, amik nem is rokonok, és ott van egymástól kilométerekre. Ugye az összes ilyen nyelvész meg az oda szokott járni kutatni, mert nagyon érdekes, hogy micsoda sokszínűség van ebben.
Most, hogy voltam is Indonéziában, meg is írtam ezt a cikket a választás előtt, és sokat gondolkoztam rajta, egyre jobban lenyűgöz, hogy ez egy működő dolog az utóbbi 30 évben.
Hát és hogy Indonézia? Mekkora, és hogy valójában hogy, mekkora hogy, ország?
Persze, mondj egy országot, ami ilyen
földrajzi nagyságú
nehézség, dolog. Logisztikai igen. Nehézségeket prezentál a vezetés igen. Számára.
És egy egységes nemzetállamot
megpróbál. Szigetek, és
nyilván... Mondja párat most nekem kapásból.
Nem, nincs még egy ilyen. Hát nincs még egy ilyen, hogy az egyik végétől a másik 5000 kilométer van, ez szigetekre szét van osztva, milliós kisebbségek vannak, és sok vallás van, és 25 éve béke van, és tulajdonképpen prosperitás is, hiszen Indonézia egyértelműen előrébb van minden szempontból, és kilométerekkel, mint 25 éve, és a régióhoz képest is ők, tehát mit tudom én, amilyen utat egy sokkal egyszerűbb Kambodzsa, vagy akár egy Tajföldbe járt, ahol Tajföldön nem tudnak egyről a kettőre jutni ezekkel a
folyamatosan megpróbált, és
a Fülöp-szigetek, amik a 70-es években is úgy tűnt már, hogy ő nagy kiugrás lesz.
De
nem
Tajföldön mi a gebasz?
Hát Tajföldön ugye az a gebasz, hogy minden alkalommal megnyeri egy olyan párt a választást, legutóbb tavaly.
A populizmus.
Amelyik
a populizmus.
Nem, amelyik azt mondja, hogy most már ez izé, és kicsit törjük le a katonaság, meg a királyi család erejét, és most már legyünk egy kicsit demokratikusabbak, és aztán mindig összezár a populista, royalista oldala időnként huntaként felbukkanó katonasággal, és letöri ezeket a demokratizálódási törekvéseket, és ez a feszültség csak nő a táj társadalomban, és nem jutnak előrébb. Pedig azért Tájföld sok szempontból egy jobb helyzetben lévő ország, mint Indonézia.
De várj, mi a paraméter, hát nem előbb bejutásnak? Makrogazdasági adatok, vagy mi?
Persze, sokkal gazdagabb Tájföld, mint Indonézia. Sokkal jobb.
Na,
jobb
de mi az, hogy nem jutnak előre? Tehát
hát az, hogy ahhoz képest, hogy hol volt 20 éve Tájföld, és hol volt 20 éve Indonézia, ugye Indonéziában a 98-ban volt a rendszerváltás, amikor a Suharto elsöpörte az ázsiai gazdasági válság, és Indonézia azóta nagyon-nagyon sokat haladt előre. És tehát szerintem Dél-Kelet-Ázsiában az egyetlen hozzájuk hasonlítható sikersztori az Vietnám, akik más pályán, meg
nincs
más
keresztül. Pluralizmus meg, a Vietnámban.
Nem, ott nincs. Pluralizmus az inkább
hát a kínai modell.
Igen, az inkább a kínai modell sok szempontból, de az is, mint ahogy Kína esetében is, ők 25 évet sokat haladtak előre. Az más kérdés, hogy van egy üvegplafon, amit ugye át lehet törni, a middle income trap, meg ezek a minden...
Utolérheti-e Kína-Görögországot, ugye?
És az, hogy Indonéziában ezben a 25 évben csak előre mentek, az, hogy a nagyon súlyos fegyveres konfliktusok voltak a 90-es években, tehát több ezer halottas muszlim, keresztény villangások
voltak. Hát meg nem beszélve ezek a megkódított szív, ugye Pápua, Kelet-Timor.
Pápuán még mindig van egy kis, de hát ez egy nagyon fékezett, habzású szeparatizmus, elsősorban annak köszönhetően, hogy egyszerűen annyira sok ember, ez a transmigrászi nevű középről irányított folyamat, hogy ugye Jáván olyan sokan vannak, hogy azért akarják most a fővárost is átvinni Borneóra, hogy elvitték onnét a lakosság egy részét, vagy minden esetre ösztönözték, hogy költözzön el, és Pápuán, legalábbis a Nyugat-Pápuán, amit az indonézek Irian Jaya-nak hívnak, már nem az ős lakosság van többségben. Tehát ezekben a
de központi hát ez mindig völgyekben, így szokott lenni, igen, ugye Erdélyben is ez történt, ugye miután megkapták a románokat.
Felhigult annyira, hogy ez teljesen esélytelen, hogy ott bármit ott elérjenek, meg hát egyébként gyakorlatilag néhány puskával állnak szembe egy, nem a világ legmodernebb, de azért mégiscsak egy 280 milliós ország hadseregével, ami Indonézia. Úgyhogy az egyszer jelentő szomorú, hogy ez van ott, de az teljesen jelentéktelen az indonéz békés prosperitás szempontjából, hogy néhány pápua.
Hát amikor Novák Katalin és Balogh Zoltán ott jártak.
Igen. És ugye ehhez az kellett, hogy a Suhartónak a alatt felnőtt mindenféle ilyen politikai, gazdasági, katonai elitek, azok gyakorlatilag minden választás után lepaktálnak, eleve ők intézik, hogy kiindulhasson el. Tehát kicsit ez egy ilyen managed democracy, ahogy azt mondani szokás, de mégiscsak demokrácia baromira decentralizált, tehát nagyon, nagyon, nagyon sok döntést meg lehet helyi szinten hozni, és ez a kis falusi ízétől egy ilyen Bali méretű szigetig terjed, hogy azért Bali is sok dologban viszonylag autonómon dönthet. Úgyhogy nagyon sikeres és nagyon érdekes ország Indonézia, és 280 millió alaknak csak Jáván 150 millió ember él. Ez elképesztő. Tehát többen él. A második legnépesebb sziget a világon az a Honshu, a nagy japán sziget, ott is csak 100 millió laknak, de ráadásul az lefelé megy ugye az ismert okokból. Most már Jáván sem olyan nagy a népszaporodás, de 150 millió ember él ott. Ez elképesztő.
És hogy ott vajon az indonéz vezetőknek ez hogy jött a fejükbe, hogy nem kell mindent egyfolytában mikromenedzselni, mint ahogy nálunk is ismert, hogy még az utolsó falusi iskolába is érrakom be a saját sameszomat, és mindent nekem kell kitalálni. Hát és akkor hogy kerülik el ezt a csapdát? Hogy...
Ezekben a méretekben szerintem föl se vettünk.
Igen, tehát nehéz is lenne.
Hát ez az nagyon, Sztálin nagyon... nagy méretben mikromenedzsel, tehát ő is úgy gondolta,
hogy... De ez mindenkinek jó...
tehát a központi kormányzat szempontjából is egyszerűbb, hogy nem kell neki kitalálni, hogy a Balin a hindu oktatás hogy menjen, vagy a Sulawesi északi részén a keresztények mit csináljanak az iskolában, vagy a hétvégén. Szerintem ez mindenkinek jobb, és ettől még ez egy nagyon jól működő ország, ahhoz képest, hogy milyen elképesztő, és ezért írtam bele a cikkbe, hogy az etióp példát, meg a burmai példát, amik szintén viszonylag bonyolult sok etnikumú országok, és folyamatosan a szétesés határán vannak, és
jobb természeti adottságok. Tehát Burma tehát tényleg az ugye a Dél-Kelet-Ázsia Svájca lehetne, a szokásos, vagy hogy mondjam, a lehetőleg brutálisabb közhelyet ide rángatva, és mi van ott? Hát katasztrófa, hát évtizedek óta.
Ja, és a konkrét szétesés veszélye folyamatosan, hát most Burmában, most már nem akarok a burmai helyzetbe, és belemenni ebbe az adásba, de most megint szarul áll nagyon a hunta izéje, és nem tudni mi lesz. Etiópiában pedig polgárháború van, különböző frakciók között 5 éve, Eritrea már ugye egyszer leszakadt, és még jó eséllyel más is.
Azt lehetett hinni, hogy Eritrea leszakad, és akkor majd vége lesz. Hogy na, oké.
De nem, mert olyan a etnika izé, ráadásul van ki. Az egyébként az egy, és erről már csak nem akartam a cikkben erről is írni, tehát az, hogy a Jáva ekkora, egyébként bocsánat, még tudod, mekkora a Jáva ehhez a 150 millió emberhez? Na mit gondolsz,
hány
magyarországnyi, igen.
Jáva?
Igen, na. Tehát, Magyarország
500 ezer
Magyarország 100 ezer négyzet.
Nincs annyi. Nincs 500
szerintem.
Vagy 500 talán.
Oké, mindig arra kerek. 130 ezer négyzetkilométer. Mételenél 150 millió ember.
Na de Banglades.
De Hollandia.
De Banglades.
A nagyon durván túlnépesedett, de az ehhez képest semmi.
Jó, hát Jáva hagyományosan ugye ezekkel a vulkanikus talajnak köszönhetően nagyon...
Hát Banglades a brutál ilyen népsűrűségben, nem? Még ők a csúcs
tartó. Igen, de szerintem a Jáva annál is nagy. Szóval, hogy az, hogy a Jávának ekkora súlya van, az, és Burmában és Etiópiában nincs egy ennyire domináns etnikum, mert Etiópiában 2 van, akik nagyon nagyok, a Burmában meg teljesen széttagozódott. Ezért az valószínűleg az, hogy van egy ilyen hatalmas etnikai, kulturális, vallási központ, az talán a stabilitás felé mozdítja el egy ország helyzetét, de ezt...
De az indonézeknél hogy nem jutott eszébe egyik zseniális vezetőnek se, hogy bármi gebasz van, bármit elkúrtak, akkor legyen az, hogy egymásnak ugrasztunk két valamit, és a végén igazságot teszünk.
Kit és hol?
Hát most mondtad, hogy mekkora választék.
A balinézeket? Vagy...
Bárkit. Csinálj egy balhét, és old meg, és ott pöfeszkedj a pókasat.
A 90-es években a szigeteknek azon a részén, és ez jellemzően Sulawesi és a Fűszerszigetek voltak, ahol nagyjából 50-50 van muszlim keresztény, ugye mindig ott van a balhé, nem ott, ahol 97-3 az arány, ott nagyon csúnya villongások voltak. Most már nincs. Muszlimizés sincs, terrorizmus sincs gyakorlatilag. Nagyon sikeres ország. Majd meglátjuk, merre mennek. Na, azt mondd meg, hogy elvitted a IQ-tesztre a macskádat, hiszen a hallgatók számtalan levelet küldtek nekünk a borizu@444.hu, borizu ékezetek nélkül kukac@444.hu vadonatú e-mail címünkre.
Közben közvetítem, Winkler Robert nekivetkőzik.
Amelyek alapján...
Ami óriási bunyó lesz. Óriási bunyó. A macskáját, hiszen a macskáját sértegették.
Amelyek alapján, e-mailek alapján egy a közepesnél rosszabb képességű macskát is, egy a közepesnél nehezebb lehúzható WC kezelésére is szinte percek alatt meg lehet tanítani. Magad is látod ezeket az e-maileket, én videókra is rákerestem. Teljesen egyértelmű, hogy mindegy milyen a macska, mindegy milyen típusú a WC, a lehúzó, a fürdőszobában setupja. Ez egy könnyen megvalósítható dolog, és természetesen az is kiderült ezekből az e-mailekből, hogy a macska szobatisztává tétele, tehát hogy ne az alomba vagy a párnánkra szarjon.
Mondjuk ez a szobatisztaság egyébként macskánál
hanem
az alomba szarás.
Ugyanabban az angol WC-ben, amiben mi végezzük a dolgunkat, ez szintén egy könnyen megugorható feladat egy átlagnál rosszabb képességű macska számára. És itt átadom neked a szót, a te macskád miért nem képes beleszarni a WC-be, majd lehúzni, amit maga alá termel?
Mert még nem olvasta ezt az e-mailt. Én sem tudtam, hogy ilyen létezik. De már macskának valószínű,
de már mondtad neki, hogy is szólítod? Cicó.
Cicókám. Cicó, most szorulni fogsz, geci.
Feladat lesz? Kiképzés?
Hát valószínű egyébként, igen.
Meg
igen,
próbálni?
A lehúzást odáig nem jutottam el, hogy tudja a macska, nem tud akkor erőt kifejteni.
Játszik könnyedséggel.
Hogyan?
Hát bár ez sokféle típusú... ugye,
ezt a falba sűjesztett...
Hát benyomja a kis macska.
Nem tud annyi erőt kifejteni.
Bármilyet le tud húzni. Bármilyen macska, valóban az nehezebb.
Hogyan?
Hát ugorjon neki. Vagy, tehát ez megoldható. Le is tud. A legegyszerűbb...
Mártól, ha már meguntad a nagyszüleimen való gúnyolódást, és már a macskámat tetted a céltábláddá... Legalább akkor ne ilyen himi-humi magyarázatokkal oldja meg a macska.
Jó, csak hogy ez most úgy adtad elő, mint hogyha én a semmiből előrengáttam volna a nagyszüleid, a nagy apáid arcőrzetét, illetve a macskád csökkent értelmi képességeit. Ezeket te magad bármiféle felszólítás nélkül közölted a hallgatókkal, elmondtad, hogy a nagyapáidnak milyen bajsza volt, ezen mi valóban gúnyolottunk, valamint elmondtad azt, hogy a macskád a legegyszerűbb macska feladatok elvégzésére, úgyis, mint angol WC-be szarás, majd ennek lehúzása nem képes. Most ezek után, hogy mi ezen gúnyolódunk, a hallgatók pedig meglepődve írnak e-maileket, hogy hát ez minden macska meg tudja csinálni. Én nem gondolom, hogy ez a te bullyingolásod lenne, de ha figyelj, úgy érzed, akkor ne, hagyjuk a macska témát. Hagyjuk, beszéljünk másról. Akarsz még a macskádról beszélni?
Te hoztad szóba, tehát nem én jelentkeztem, hogy akarok a macskámról beszélni. Nem kapott még ilyen feladatot, hogy szarjon angol WC-ben. Meg fogod
próbálni? Szerintem meg kéne próbálnod.
Hát ugye alapvetően nem az én macskám, tehát beszerezni a macskának való dolgokat nem én szoktam. Tehát nem én vásároltam a macska csobogót, nem én vásároltam a programozható önetetőt, ami reggel 6-kor ma tudtam meg, hogy és egyébként reggel 6-kor nyílik az önetető, ami 6 óránként adagol a macskának. Továbbá a macska mancsolás és nyávogás segítségével még engem további 6-8 adag kiszolgálására rávesz. Tehát ezeket nem én szoktam venni. Rengeteg dolog, fasság van már a macskánknak. Már lebomló, szója alapú macskaalom granulátumot is kapott, de abban nem volt jó neki turkálni, abban nem szeretett kaparni. Ezért visszatértünk a Lidl-ben kapható 10 kilós kiszerelésű valami kohós alakhoz, és abban túr.
Az a baj, túlságosan...
Nem én fogom rendelni, de mondtam ezt Diánának, említettem neki ezt a hallgatói levelet, és mondta, hogy igen, vele is szembe jött már a dolog, de még nem volt akkora, nem tudom, ez shopping input vagy impactnak hívják ezt, amikor minden áron meg kell. Gaz! Igen, nem volt akkora gear acquisition szindrómja, hogy megrendelje, de tartok tőle, hogy ez lesz, és akkor ez a igazi férfi rémálom, tehát, hogy a WC-deszka hajtogatás, és plusz még a macska WC felhelyezése a deszkára, tudod. Tehát egy ilyen húgyozás, az fél óra Tetris. Előtte, utána.
Az a baj, hogy elkényeztettétek a macskát, és mostan innentől nehezebb lesz nyerni. Tehát, hogyha eleve úgy kezdtétek volna, hogy nem mindent a seggi alá toltok, hogy plasztikusan fejezzem ki magam a jelen helyzetben, akkor talán gyorsabban menni. Így nehezebb lesz. Tehát, hogyha olvastad Horváth Bence kollégánknak azt a cikkét a 444-en, gyermeke, nagyon kis gyermeke füttyögéssel szobatisztává neveléséhez, az bizonyította.
Hogy is volt? Tényleg, dereng.
És sem emlékszem pontosan a módszerre, de tehát füttyögés és állandó odafigyelésre volt.
De hogy volt? Eleinte oda szart valahova, és akkor gyorsan
nem, egyből, betőttek. És azonnal, tehát folyamatosan figyelni kell a gyereket, igen, és igen. Betőttek, igen, és, nagy, és ennek köszönhetően...
Manuel Neuer gyereke már 2 hetesen szobatiszta volt.
És ő is füttyögött neki, vagy?
Nem, ő a Bayern München kapusa, tudod. Tehát a vetődés. Ja, hogy a De nagyon hosszúak a végtagjai, gyors.
Értem, nem esett le a poén. Tehát, hogyha ti is így indítottatok volna a macskával, hogy egyből... Akkor
egyből
lehet,
mi?
Hát, hogy egyből azt megmondani, hogy figyelj, a WC-be kell, meg le kell húznod, és nem az, hogy veszitek ezeket a drága macskaalmokat, akkor az, hogy gyorsabban ment volna.
Jó, de...
Innét nehezebb lesz visszahozni, de szerintem meg tudjátok csinálni. Rá kell szánni néhány hetet az életetekből.
De, hát... ez egy program? Tehát ez nem hiszem, hogy csak egy WC-deszka szűkítő, macska szaró, és a húgyozás hogy történik amúgy? Tehát a kandúr más szögbe pisál, mint a nőstény.
Én nem merültem teljesen bele, de biztos, hogy nem annyi, hogy felrakod ezt az ízét, és azt mondod, hogy mostantól ide szarsz. Tehát ennél valószínűleg több energiát kell belefektetni.
Például a tengeri malacunknak Diana épített egy emeletet a nagy ketrecébe, és attól kezdve a tengeri malac időnként, hogy most már ilyen magas, van neki egy ilyen magaslati kuckója is, és onnan meglepő messzire el tud húgyozni a fapadlón. Tehát meglepő távolságban a ketrectől képződtek tengeri malac pisi tócsák, és tulajdonképpen hálásak lehetünk a macskának, hogy nem jelölte felül ezeket. Tehát valójában egy okos macska.
Jó, figyelj, akkor ez az bizonyítja, hogy igen, tehát akkor lehet, hogy csak elrontottátok a kényeztetéssel, de hogyha ő is érzi, hogy feladat van, akkor összekapja magát, és meg fogja csinálni. Szerintem vágj bele, vagy vágjatok bele, hiszen...
És legrosszabb esetben egy macska pszichológust kell majd szerződni.
Hát az mindenképpen igen, hogy...
Kérek a 444-től egy jó trénert.
Egy coachot.